Amikor Bolyai Jánosról beszélünk, és általában a bolyaiakról, az utóbbi időben elég gyakran a kettőről együtt, illetve hát Németh László drámája által már eléggé régen a köztudatban van a kettő, és ez a dráma azt hiszem, hogy mindmáig felülmúlhatatlanul jellemezte a két tudost, még akkor is, ha nem teljes körűen. Láng Zsolt könyve Bolyai Jánosról szól, mondhatjuk ezt, de lehet egy ilyen személyiségből azt mondani, hogy egy kötet, egy regény róla szól, hiszen azt mondhatjuk, hogy ő nem is egy személyiség, hanem egy egész külön világ, mint ahogy ő maga is mondja, hogy a semmiből egy új, más világot teremtettem. Tehát az utókor kell Bolyai Jánosból is egy új személyiséget teremtsen ahhoz, hogy megértse az ő előremutató munkásságát. Itt feltették a kérdést Láng Zsoltnak, hogy hogyan került-e témához közel, illetve általában Bolyai Jánoshoz közel, és hogy egy ilyen könyvnek a megírása milyen kihívást jelent.
Tulajdonképpen én nem egy hagyományos bolyai könyvet írtam. Én egy olyan könyvet írtam, amelynek elbeszélője egy író, egy kitalált író, akinek nevet is adtam, Herr Langnak hívják, mivel épp egy német környezetben tölti a 6 hónapos ösztöndíját, és róla írtam, mégpedig arról az élményéről, ahogy ő találkozik a bolyai kéziratokkal. Ugyanis kijut ebbe a svájci kolostorba, ahol van egy szoba, egy ilyen alkotói ösztöndíjjal, és magával viszi a bolyai kéziratok digitalizált változatát, és elkezdi tanulmányozni ezeket. Van valamennyi matematikai nem tudása, hogy így mondjam hozzá, tehát azt gondolja, hogy valamire rátalálhat, de végül is rátalál valakire ezekben a kéziratokban. Rátalál egy személyre, akit egyszer csak el tud képzelni, és már úgy érzi, hogy ott ül a szobájában. Mert ezek a kéziratok annyira személyessé tudnak tenni valakit, annyira tulajdonképpen kézzelfoghatóvá, érzékelhetővé, ahogy a betűket kanyarítja, ahogy a mondatokat áthúzza, fölébük ír egy új mondatot, ahogy a tintapacákkal játszik, átrajzolja őket, vonalakat húz ki belőle a tollhegyével. Tehát mindez valahogy megjelenített az író számára egy alakot. Elkezdett írni róla, és észrevette azt, hogy egyrészt olyasmit vesz észre ő bolyairól, ami rá nagyon jellemző, tehát ami az ő életét jellemzi, ahogy ott él abban a kisvárosban, ahogy találkozik az emberekkel, ahogy a családja is ott van, ahogy velük mindennapjait tölti, illetve azt is felfedezi, hogy az ő élete is megváltozik, mert valamiképpen hat rá az, amit olvas bolyaitól, és a bolyai gondolkodásából hat rá, mert hát ez a lényege.
Lehet, hogy korábban sablonokban gondolkodott bolyaival, a legtöbben sablonokban gondolkodunk, mert kevés az információnk róla, és ezek az információk pedig folyamatosan megújulnak, és lehet, hogy nem is a legfontosabb adatok, amelyek bolyait jellemzik.
Hát az a helyzet, hogy van egy bolyai emlékmű, tehát az ő emléke.
A lelkünkben, a tudatunkban.
Hát a, nem tudom, a kultúránkban ott van ez. És hát egy ilyen emlék az mindig azt váltja ki az emberekből, hogy megőrizzük ezt az emléket, hogy tovább vigyük a bolyai emlékét, hogy őrizzük. Ugye az emléknek őrizői vannak. Mert hogyha az emléket éltetni akarjuk, akkor az emlék változni fog, megváltozik, alakul. Na most az alakuló emlékekkel nehéz mit kezdeni. És ezért az emlékőrzők azok mindig valamiféle olyan falat jelentenek, ami nehéz átjutni, de szerintem át kell menni ezen a falon, és úgy, ahogy Bolyai tett, egy új tért nyitott meg, úgy kell az emlékeknek is egy új teret adni, hogy azok tovább éljenek.
Bolyai János ma is egy megfejtendő titok, ő maga, hiszen általában a lángelmék, a zsenik megfejtendőek az utókor számára, mert annyira más entitás, és mondjuk úgy, hogy tudati szféra és világértelmezési képesség az ő jussuk, hogy úgymond az egyszerű hétköznapi ember nem tudja őt értelmezni annak rendje és módja, és mondjuk úgy, hogy elvárható szintje szerint. Tehát át lehet segíteni mondjuk úgy azt az embert, aki tényleg nincs az ő szintjén, hogy legalább pillanatokig, rövid ideig felemelkedjen hozzá az ő szellemiségéhez? Milyen eszközei vannak ehhez az írónak?
Hát azt gondolom, hogy valóban nehéz megérteni azt a 24 oldalt, amiből kifejti a nem euklideszi matematika lényegét.
Mert abban egy saját kódrendszeres sűrítése is van.
Így van.
Tehát amit csak ő értett valószínűleg.
Igen. A jelölések, minden ott, minden fontos. De annyit viszont meg lehet érteni, hogy hogyan gondolkodik ő a világról, mit gondolt.
Hát, az üdvtan, ugye? Az hogyan üdvtan. Gondolkodik arról, hogy a világot egy jobb helyé lehet tenni, és hogyan lehet egy jobb helyé tenni, üdvözíteni, úgymond.
Ő a világtant, ezen dolgozott élete nagy részében. Miután Vásárhelyre hazaköltözött, közel 30 évig ő ezen dolgozott. És ebben az üdvtanban ugye ő azt tűzte ki célul, hogy mindent le lehet írni olyan exakt módon, ahogy a matematika fogalmaz. Tehát nem tudom, a kémia, a pénztan, a gazdálkodás.
A művészetek, a zene.
A zene. Mindenről volt egy fejezet ennek az üdvtannak, és soha nem fejezte be. Eleinte azt gondoltam, hogy nem volt ideje, hogy befejezze, de közben a kéziratokat olvasgatva rájöttem arra, hogy ő nem is akarta befejezni, hiszen egy olyan tan, ami a világról szól, annak nem szabad befejeződnie. Nem lehet vége. Annak nyitottnak kell maradni.
És akkor hogyan sikerült a szerzőnek, Láng Zsoltnak befejeznie a Bolyai Jánosról írt könyvet, vagy ezt sem lehet befejezni? Van egy pont a könyv végén, de az befejezést jelent?
Hát a könyv végén van egy fejezet, az utolsó fejezet arról szól, hogy ez az író ellátogat a CERN-be, ez a kvantumfizikai kutatóintézet.
Svájcban.
Svájcban, Genf mellett egy óriási részecske gyorsító, és ott van egy 10 000 lakosú város, és ennek a városnak a lakói tulajdonképpen a Bolyai megnyitotta térről gondolkoznak, hogy hogyan viselkednek a részecskék, hogyan viselkedik egy olyan tér, ami minden pillanatban változik. És számomra ez volt a Bolyai munkásságának az igazolása, a realitása, a csúcspontja, hogy íme, ez egy valós dolog, amit ő így a képzeletében, az agyával leírt, hogy hogyan viselkednek a terek, ez itt látható, kézzel fogható, megszemlélhető, látszanak a munkásai ennek a tudománynak. És ez azt gondolom, hogy így fejeződik be a könyv, tehát ez végül is egy olyan befejezés, ami nem zárja le a történetet, csak éppen befejezi az elbeszélését ennek a történetnek.
Tehát folytatható a történet, vagy írható egy újabb kötet nyilván Bolyaival? A téma az valószínűleg szinte végtelen, mint minden téma. De ha folytatná, akkor milyen irányban folytatná a Bolyai témát, mint író? Vagy ez egy olyan dolog, amit azt hiszem, hogy fel sem tett magának, mint kérdést, mert mégiscsak le van ez a könyv zárva.
Most ugye részt vettünk egy rendezvényen, ahol Kájusz Dobrescu könyvét, Bolyai Temesvárot című könyvét vettük, állítottuk az Én Bolyai című könyvem mellé, és azt gondolom, hogy na, ez egy jó folytatás. Tehát valahogy így kellene folytatódnia ennek, hogy ez a párbeszéd könyvek között, emberek között, viszonyok között, ez a folytatás számomra.
A délután moderátorának szerepét Demény Péter vállalt. Hát Péter, nevezhetjük ezt a mai délutánt könyvek párbajának? Tehát Bolyaival írt mindkét szerző, másként, más nyelven, és megütköztek egy békés párbaj keretében, amelynek győztese nem lehet, illetve mind a kettő lehet csak. De hogyan?
Igen, nevezhetjük egy ilyen, nem is tudom, vitaklubnak, vagy vitaestnek. Éppen az jutott eszembe, miközben a kérdést hallgattam, de aztán kitértél rá, hogy egy békés párbaj. Tehát, hogy az is nagyon jó volt ebben, hogy ugye most is beszélgetnek, nem tudnak elszakadni egymástól, és egyik sem arra törekedett, hogy azt bizonygassa, hogy ő műveltebb, vagy többet tud Bolyairól, sőt, a román szerző még több ízben elnézést kért, hogy ő nem tud magyarul, és nem tudott magyar forrásokat kutatni. Tehát, hogy ez egy nagyon szép intellektuális és művészi párbaj volt egyben.
Hát maga Bolyai János is mestere volt a párbaj vívásnak, és itt tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a két szerző a maga módján belebújt Bolyainak a bőrébe, illetve a Bolyainak a különböző személyiségeibe, mert Bolyairól nagyon sokan írtak tudósok, nagyon sokan írtak akár történészek, társadalomtudósok, sőt biológusok is elemezték az ő habitusukat, tehát minden oldalról megközelíthető, annyira sok oldalú személyiség.
Igen, így van, sőt szerintem biztos, hogy belebújtak, mert itt el is hangzott, hogy a kéziratai és a betegségeiről volt egy kérdés, tehát hogy mindenre kíváncsiak voltak, hogy mégis mibe halt bele ez az ember, mikor úgy tűnik, hogy semmilyen végzetes betegsége nem volt. És aki mégiscsak, hát nem az, hogy egy kis sportot, mert az ma mást jelent, mint akkor, de mégiscsak egy hadnagy volt, vagy kapitány, ugye, ahogy elhangzott, a kapitány úr. Tehát, hogy egy katonaságban megforgatott ember volt. Na de persze a korszak is más volt, nem olyan volt, hogy ugye most is látszott a Covid járvány alatt, hogy nem olyan nagyon fejlett a mikorunk sem, de mégiscsak sokszor beveszel egy teraflút, és kihevered a betegségedet. Na ez nem egy olyan kor volt, hanem belehalhattál akár még egy, ugye Csokonai abba halt bele, hogy megázott egy temetésen. Abban ma már azért kevesen halnak bele. Na de mindegy, tehát ez mellékvonal, csak azt akarom mondani, hogy a legapróbb részletekig lementek, hogy ezt a számukra ismeretlen, de izgató érdeklődést kiváltó embert megértsék.
Aki ezeket a könyveket elolvassa, vajon más képet alakít ki Bolyai Jánosról? Ezt követően volt-e egyáltalán ilyen szándék, hiszen az ilyen nagy személyiségeket még évszázadok után is átértelmezünk jelentőségükben, habitusukban, és az utókor által megalkotott, róluk szóló ilyen-olyan munkákban. Ez esetben is erről van szó?
Hát lehet erről szó. Most a két író megtette a magáét. Most már minden az olvasó múlik, hogyha az olvasó olyan jellegű, vagy minek is nevezzem, hogy ő ragaszkodik a saját Bolyai képéhez, akkor teljesen mindegy, ez a két könyv le fog peregni róla. Hogyha hajlamos arra, hogy elgondolkozzon ahhozon, hogy lehet, hogy nem úgy volt, ahogy Benkő Samutól, vagy nem tudom kitől tanulta.
Vagy a tudománytörténészektől, akik ugye a Bolyai életműnek egy bizonyos szegmensét, elsősorban a matematikus reáltudós Bolyait mutatják be, és a személyiség pedig tulajdonképpen ezzel párhuzamosan van ott, de nem jelentősen.
Hát úgy vagy a Németh László drámájában.
A két Bolyai.
A két Bolyaiból. Tehát, hogy aki nem ragaszkodik ahhoz, hogy egy változatlan Bolyai kép legyen a fejében, az szerintem örömmel tudja olvasni ezt a két könyvet.
Tehát itt is akkor a két Bolyai van, de nem úgy, mint Németh Lászlónál, hogy egy drámán belül, hanem a két szerző két Bolyaia, de aki egy is ugyanaz, tehát nem apa és fia, hanem Bolyai János kétszer.
Így van, kétszer és kétféleképpen.
Ennek a sorozatnak, amely most zárult, a házigazdája, szervezője, Dániel Mónika volt, aki elárulta nekem, hogy csíkszeredai születésű, de most magyarországi vendégtanárként van mégis itt Kolozsváron. De a lényeg az, hogy ez egy sikeres rendezvény, amely olyan témákat hozott előtérbe, amelyek itt Erdélyben mindig nagyon fontosak. Ma Bolyairól, Bolyai Jánosról beszéltünk két könyv kapcsán, egy román és egy magyar szerzőkönyvének a kapcsán, de ez a záró akkordja ennek a sorozatnak. Hát arra kérem, hogy röviden ismertesse az eddigi lépéseket, és azt, hogy ez a záró akkord, ez miért alakult így, hogy Bolyai került előtérbe.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanítok, az Összehasonlító Irodalmi és Kultúratudományi Tanszéken, és ebben az évben voltam vendégtanára itt a Bábes-Bolyai Tudományegyetem. Ahogyan jelezte, csíkszeredai születési vagyok, tehát helyinek is érzem magam. Ugyanakkor, amivel azért sokat voltam különböző külföldi egyetemeken, kutatóintézetekben, van egy külső nézőpontom is erre a kultúrára, a társadalomra, és amikor ide jöttem, akkor, illetve amikor itt jártam egyetemre, akkor is igaz, hogy a párhuzamosok a végtelenben lehet, hogy találkoznak, vagyis hogy találkoznak.
Hát itt a párhuzamos kultúrákról volt szó, műfordításokról, olyan területeken, ahol több kultúra és nyelv él együtt, mint például Erdély.
Igen, és ezért gondoltam azt, hogy azért nagyon jó lenne, hogyha olyan típusú programsorozatot szerveznék, ahol ezek a párhuzamosságok azért nagyon konkrétan a jelenben is találkoznának. Tehát egy olyan programsorozatot találtam ki, aminek az volt a címe, hogy többnyelvű régiók, poétik és műfordításai. És ennek volt egy első része, ahol két nagy szekcióból állt az a rendezvény, ahol különböző nyelvű műfordítókat hívtam meg Kolozsvárra, tehát volt angol, olasz, francia és holland műfordító, akik a magyar irodalmat ezekre a nyelvekre fordítják, és speciálisan arra fókuszáltunk, hogy a többnyelvűség, tehát ami ennek a régiónak, ahogy az interkulturalitás, a több kultúrájusság megjelenik az irodalmi művekben, ez a specifikum hogyan fordítható más nyelvekre. Ugye, tehát mindig azt gondoljuk, hogy van egy magyar nyelvű irodalom, azt akkor majd átfordítják angolra, olaszra, franciára, hollandra.
A kérdés, azt hiszem, hogy nem csak egy válasz létezik, hanem több, sőt, sok Itt ma este is több felmerült az interkulturális kapcsolatokról, műfordításokról, és a különböző kultúrákat és nyelveket összekötő személyiségekről, aminek például a bolyaiak voltak. Tehát a több válasz közül melyik a legfontosabb ebben a kérdésben? Vagy van-e ilyen egyáltalán?
Azt gondolom, hogy nem érdemes rangsorolni a válaszokat, inkább az a lényeg, hogy megszülessenek ezek a műfordítások, illetve létrejöjjenek a különböző etnikumok, nyelvek, nemzetiségek között a kapcsolatok. Tehát én nagyon erősen erre a közöttre, az összekapcsolhatóságra, a kapcsolatok teremtésére szerettem volna fókuszálni, tehát ezért hívtam azokat a műfordítókat is, tehát a második szekcióban voltak románról magyarra és magyarról románra fordító műfordítók, tehát egymásra beszélgettek, és ennek volt az záró eseménye, ennek a programkoncepciónak a mai este, ahogyan rákérdezett, hogy miért a bolyai, hát ez azért nem annyira adott, azt a címet adtam ennek a mai esti programnak, hogy közös hagyaték. Mert hogy nagyon sokszor, úgymond kisajátítjuk a nagyon híres figurákat, hogy ő magyar, hogy ő román, hogy ő német, tehát nagyon szeretjük így kategorizálni, de végül is ez egy nagy egyetemes hagyaték a számunkra, és az a nagyon szép, hogyha van egy magyar író, aki ír egy regényt a bolyairól, és van egy román író, aki ír egy eposz, lírai költeményt, egy csodálatos lírai költeményt, amiben egyébként nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon sok magyar szó, nagy magyar név jelenik meg, kifejezések, nem csak a történelmi utalások és a bolyai életrajz dolgok, hanem egyáltalán, hogy magyar nyelvű szavak maradnak a román irodalmi szövegben. Tehát pontosan ez is egy akkor egy több nyelvű szöveg, és ez nagyon fontos, hogy a román olvasó akkor hát muszáj neki kiolvasnia a magyar szavakat valamilyen módon. Tehát ezek az én kutatási területeim. Na de most, hogy tehát ugye azért volt adott, hogy bolyai, mert ezt a két szerzőt találtam, aki egy ilyen közös hagyatékról, egy ilyen hatalmas nagy figuráról írt két különböző nyelven művet, és értik is egymás nyelvét, tehát le is lehet őket egymással ültetni, és nem mellékesen, hát ez a Bábes Bolyai Egyetem, ahol ez történt, az egyetemnek az egyik névadója. Azt gondoltam, hogy ez nagyon szép befejezése ennek a programsorozatnak, amit én kitaláltam. És a mai esti beszélgetés arról győzött meg, hogy sokkal több ilyen román és magyar közös programot kellene szervezni, ami az egymás értését, tisztelet és hát ugye, ahogyan hallotta, hát a két író különböző gesztusokkal csodálta egymás műalkotásait, szóval, hogy ez ilyen szempontból is nagyon lényeges, azt gondolom. Másrészt meg, amit konkrétan, tehát hogy a maguk a bolyairól, mint nagy tudósról, tehát ahogyan beszéltek róla, az hihetetlenül szép volt, hogy amit ma olyan nagyon élesen szét szoktunk választani, a tudomány és az irodalom, ugye, hogy ezek, mint hogyha nem is találkoznának, még a végtelenben sem. Hát itt most azt láthattuk, hogy mennyire korrelálnak, és hogy használjam ezt a sokszor használt kifejezést itt az esti beszélgetésben, hogy rezonálnak. Tehát, hogy a térről való gondolkodás, az mennyire, tehát a lehetséges, a nyitott terekről való gondolkodás, ami a bolyainak a sajátja, az hogyan a sajátja az irodalomnak, egy regényírónak, amikor elkezd gondolkodni, vagy egyáltalán az irodalom, az valójában egy nyitott tér, illetve különböző terek, perspektíváknak a találkozása. Tehát ott nincs ellentmondásban, hogyha különbségek egy helyen vannak, ugye? Tehát ez az irodalom az egy szabad médium, és ezért nagyon, nagyon érdekes. És ez, hogy alapvetően nem csak ilyen metaforikus értelemben vették át, engem arról győzött meg ez a beszélgetés a bolyairól, hogy mondjam, bolyai kapcsán használt fogalmaknak. Tehát nem csak egyszerűen, hogy a párhuzamosak találkoznak, vagy a nyitott tér megalkotása, vagy elképzelés, vagy a képzelet milyen szerepet játszott a bolyai tevékenységében, hanem hogy ez visszafele, hogy az irodalomban hogyan működik. Ugye, tehát, hogy a Péter kérdése nagyon jó volt, hogy lehet végül is bezárni, lezárni egy könyvtermékben, egy végműben ezt a fajta a végtelenről szóló hát gondolkodást, amit a bolyaihoz kapcsolunk, és ez nagyon gyönyörű volt, ahogy a Nakájusz Dobrescu mondta, hogy ha az ember megtalálja azt a bizonyos értelemben formát is, és az irodalom azért az forma is, hogy a rezonanciák és a vibrálásoknak a jellegét, akkor végül is nem kell, az ugye nem lehet befejezni, hanem azok mennek a végtelenbe, és tehát bizonyos értelemben a formát, a hangnemet megtalálva elég belőle csak egy szakaszt megalkotni, mert az maga már fogja képviselni azt a végtelenséget, amire kinyitotta az adott mű a szemünket vagy az érzékeinket.